Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bárány Béla atyával, a páduai Szent Antal templom plébánosával Bíró Magda beszélget.
Szeretettel üdvözlöm Bárány Béla plébános urat, a Budapest páduai Szent Antal plébánia vezetőjét a stúdiónkban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Hadd kezdjük ezt az interjút azzal a nagyon szép és nagyon sokat mondó igével, amit Béla atya választotta az igézőjének is.
Igen, tehát Lukács evangéliumában található. Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni. A mostani időket miért nem ismeritek fel? A mai modern világban az időjárás jelentéseket műholdas megfigyelések alapján készítik. A technikának ezen csodáival értelmezni tudjuk a körülöttünk levő légkörnek a jelenségeit, sok mindent ki tudunk belőlük olvasni, és adódik a kérdés pontosan Jézusnak a szavaiból, hogy az életünk jeleit, a mostani idők jeleit miért nem ismerjük fel. Pedig mindaz, ami körülöttünk, velünk és bennünk történik, az tulajdonképpen egy jel. Az Istennek a jelzése. Ezek a jelek nem rendkívüliek, nem olyanok, amelyek eltérnének a dolgok mindennapi folyásától. Ezek egyszerű jelek. Jelzések, amiket kapunk, amiket adunk. Ilyenek a köszönés, a kézfogás, a mosoly, a csók, az ajándék, a figyelmességnek számtalan megnyilvánulása, amelyel a másik tudtára akarjuk adni, hogy szükségünk van rá, hogy fontos számunkra, hogy szeretjük, elismerjük és megbecsüljük. És hogyha ezeket a jeleket komolyan vesszük, akkor a kapcsolat természetesen erősödik és stabilabb lesz. Martin Buber, az 1965-ben elhunyt izraeli osztrák vallásfilozófus azt mondja, hogy élni annyi, mint hallani, hogy valaki szól hozzánk. Ez a valaki elsősorban persze Isten, de lehet a másik ember is. A lényeg, hogy mi készen legyünk a hallásra. Hogy felfogjuk azokat a hívó jeleket, amelyek bennünk, velünk és körülöttünk történnek, akkor az egész élet egy nagy jellé válna számunkra. Az én életemben is volt egy ilyen, amikor 18 éves koromban, másfél hónapos szemináriumi tartózkodás után megjött a katonai behívóm, sorkatonai behívóm, Lentibe, akkor még jugoszláv határ mentén volt, egy laktanyába, 24 hónapra. 2 év katonaság. És ez egy borzalmas hely volt, tulajdonképpen büntető táborként regisztrálták, ahol még a legmagasabb góré, az ezredparancsnok is büntetésből volt, meg minden tiszt, meg ott voltunk mi, kispapok, olyanok, akik nem tudták elvégezni az általános iskolát, akik már voltak börtönben, akiknek nyugaton rokonaik voltak, és így tovább. Ilyenek közé kerültem, és az első 8 hónap borzalmas volt számomra, aki már ugyan távol volt otthonától, mert 4 évig gimnáziumban már megszoktam a távollétet, de azért ilyen durva dolgokra, amelyek ott voltak, természetesen én sem számítottam. Fizikai, lelki terror, megpróbáltatások, megaláztatások. Úgyhogy egész komoly hitbeli kísértéseim voltak. Miért vagyok én itt, Istenem? Mit keresek én itt? Miért nem maradhattam én a szemináriumban? Az a találkozás időnként, amit a kispaptársaimmal tettem meg, amikor közös imádságra összejöttünk a laktanya egyik szögletében, és imádkoztunk, szentírást olvastunk, elmélkedtünk, és volt úgy, hogy karácsony, szentestén még valaki hozott be eukarisztiát, és mi meg is áldozhattunk tulajdonképpen. Ezek a jelek voltak bátorítóak számomra, hogy mégse fölösleges az itt töltött idő, mégsem értelmetlen szakasza az életemnek, hanem Isten ezzel valamit majd kezdeni akar. És éppen ezért hálás voltam neki. Persze ez már a második év vége felé lehetett, amikor a hitemben megerősödtem. Mindig a közösség tartja meg az embert. A hit az nem magánügy. A hitemben egyedül vagyok, így egy szám magam, az semmit, az sokat nem jó, persze jelent valamit, de ha nem kapcsolódik a többiek hitéhez, ha nem érzem mögötte az egyház hitét, a közösség hitét, akkor ez alapvető esetekben, mint ilyenkor is elgyengülhet, és fogyhat, és csökkelhet. Itt meg erősödött ez által.
Miután megismerkedtünk ezzel a történettel, amikor igazán sokat számítottak azok a jelek, amiket ugyan nem volt olyan könnyű és gyors venni, tekintsünk egy kicsit az egész életre most. Hogy indult a gyerekkora? Hol játszódott le? Megkapta-e már ott azt a indítatást, ami aztán a későbbi életében döntőnek bizonyult?
Igen. A Nógrád megyei Varsányban éltem a gyerekkoromat, Széchenytől 5 kilométerre egy kis település, 1800 lelkes falu. Hagyományos családban nőttünk fel az öcsémmel, tétszülők, nagyszülők, szülők, hívő emberek bennünket is így neveltek. 6 éves korunktól minisztráltunk, időben voltunk első áldozók, minisztránsok voltunk, mindenféle dologban részt vettünk, amit plébános atya a templomban szervezett, fiatalokkal, gyerekekkel, idősekkel, és a liturgiát nagyon szépen végezte.
Akkoriban még azért nehezebb volt a plébániai munka, hiszen nem volt számítógép, nem volt semmilyen gépi és egyéb segítség. Írógépen kellett, gondolom, dolgozni.
Így van, és atyának ebben a szabadidőmben rengeteget segítettem, imádságokat, különböző dolgokat gépeltem, mindig indigóval, 6-7 példányba sokszorosítva, és így ő ezt szét tudta osztani azok között, akikhez készült, éppen betegek, vagy idősek, vagy másfajta csoportok. Ez akkoriban nagy segítség volt. Én meg szívesen voltam a plébánián, igaz, néha szüleimnek kellett értem jönni, hogy otthon is csináljak már valamit, ne csak mindig a plébánián legyek. Aztán megtaláltam az egyensúlyt, meg az arányt, hiszen nem jó, ha
ez otthon is mutatja azért, hogy ez a plébános atya milyen kiemelkedő személyiség lehetett.
Igen.
További életútján is találkozott ilyen kiemelkedő egyéniségekkel, akik vezették és jeleket jelentettek.
Igen, minden ember életében vannak ilyen meghatározó személyiségek. Minden bizonnyal nekem a középiskolában a ferences atyák, akik közül vezetesek mellett, tehát a ferencesek mellett nekem segített, és akitől sokat tanultam, az dr. Lukács István szalézi szerzetes atya volt, magyar irodalom és nyelvtan tanított nekünk annó. És ő olyan hivatástudattal, olyan nagy gondossággal, olyan nagy átéléssel, felkészültséggel adta le az óráit, hogy egyszerűen nem tudtam róla levenni a szemem, és fölnyitotta a szememet részint a magyar nyelv szépségeire, a szavakra, mint kincsekre, és megismertetett rengeteg olyan költővel, íróval, akiknek az istenes költeményei, versei nagyon-nagyon mély tartalmat közvetítettek, és a hitnek a világához segítettek közelebb számtalan embert.
Így akkor elérkezünk a papá szenteléséhez. Papi szolgálatának az eleje a rendszerváltás előtti évekre esik. Milyen volt akkoriban papnak lenni, káplánként dolgozni egy magyarországi plébánián?
Első állomáshelyem 1981-től 83-ig Nyergesújfalun volt. Egy ipari város, 5 kilométer hosszú település, nagyon hosszú volt bejárni, és aztán ott dolgoztam káplánként, és a fiatalokat megpróbáltam összeszedni, minisztránsokat és egyéb csoportokba beállítani őket, akiket hála Istennek sikerült is. Persze akkor még nehéz volt, mert ez a rendszerváltás előtti évek még arról voltak híresek, hogy azokat az atyákat, akik fiatalokkal foglalkoznak, azért valahogyan figyelték. Engem is figyelt egy a plébánia mellett dolgozó lángossütő, akinek mindig az volt a feladata, hogy nézze, hogy kik és hányan jönnek a plébániára, mikor jöttek, mikor mennek el, és aztán előjelentést tegyen, mert fontos volt, hogy a atyák ne nagyon törődjenek a fiatalokkal, mert az veszélyes. Egyáltalán, aki gondolkodik, az a veszélyes.
Az emberek is félhettek akkor, egy kicsit tarthattak attól, hogy ha oda járnak.
A szülők inkább örültek, hogy foglalkozunk a gyerekeikkel, és boldogok voltak. Igyekeztem túljárni a megfigyelőknek az eszén, például amikor egy ilyen hittanverseny volt, és több falu diákjai, lelki pásztorai indultak el egy bizonyos településre, a hittanversenyre. Tőlünk jött, azt hiszem, 120 fiatal Nyergesújfaluról, de hát volt annyi eszem, hogy nem egy buszmegállóba szállunk föl a buszra, hanem elosztottam őket a 4 buszmegállóba, és így nem volt feltűnő. Tehát mondjuk így ezeket a praktikus dolgokat megtettem, és akkor így azt hitték, hogy csak 40 gyerekkel vagy 30-al megyek, miközben 120-at vittem. Tehát ez ilyen apró cselek voltak ezek, magamba belül nevettem rajta, hogy nem vették észre, meg nem tudtak róla, de hála Istennek a fiatalok vették a lapot, és egy felejthetetlen hittanverseny, akadályverseny volt, a több plébánia, több atya közreműködésével, máig szívesen gondolok erre vissza. Az első ilyen komoly lelkipásztori munka, ami igazán feldobott és mély lelki nyomot hagyott bennem.
És hamar el kellett jönnie onnan?
Igen, 2 év után úgy gondolták, hogy más tesznek a helyemre, és főpásztor is elhelyezett Nagymarosra, ahol 6 évet töltöttem, ez a Dunakanyar. Nagyon sváb település tulajdonképpen, és nagyon jó hívek voltak, nagyon jó kolléga volt a főnököm, a plébános atya, és vele, meg a fiatalokkal tényleg 6 éven keresztül egy olyan közösséget sikerült kiépíteni, kialakítani, amiben mindenki otthon érezte magát, és az egyházat otthonának, a plébániát otthonának, második otthonának vallotta.
Nagy változást hozott-e a rendszerváltás 1990 körül, és az azutáni évek?
Igen, akkor én már Budapesten voltam, hiszen 89 őszén helyeztek Budapest Zuglóba, és a rendszerváltás után nagyon megugrott, legalábbis a mi templomban, de szerintem ez máshol is így volt, a templomba járók száma. Olyan embereket is láttunk, akiket korábban el se tudtunk volna képzelni, még a templom környékén se, nem, hogy a templomban. Szentmiséken nagyon divat volt egy időben, 90-92-ben sikkes dolognak számított templomba menni misére. Nem a komolyabb hívőknek, akik korábban is jártak, meg élték a hitüket, gyakorolták, hanem azoknak, akik újonnan csatlakoztak be, hogy ezek között most mennyi volt az igazi pálfordulás, vagy mennyi a látszólagos, tehát nem igazi, csak egy ilyen felbuzdulás, egy ilyen szalmaláng lelkesedés, aztán ugyanolyan gyorsan ki is hunyt az egész, ennek Isten a tudója, de minden esetre volt egy alkalom, mikor 180 első áldozó volt egy évben, és főtt a fejünk, mert nem tudtuk egyszerre megszervezni, egy vasárnap, egy mise keretében, hiszen akkor le kellett volna zárni a templomot mások elől, az pedig azért mégse lehet, ezért 2 vasárnap kétszer szerveztük meg 90-90 főnek az első áldozást, de ez csak egyszer volt. Utána aztán, hogy beállt, hogy 120, 100, most 90, tehát most itt tartunk egyelőre. Ez most stabilan tartja magát több éve, igen, most is ennyi lesz körülbelül.
Én azt gondolom, hogy ezért ez jó arány.
Ez ugye 6 iskolából, 6 önkormányzati iskolában tanítunk, plusz a templomban készítünk fel 4 csoportban első áldozókat, tehát innen jön ez a 90 ember.
Ugyanakkor, amikor azt hiszem, ez általánosságban mondható, Nyugat-Európában a katolikus egyház és minden egyház helyzete megrendült. Templomokat csuknak be, templomokat adnak el. Hogy láthatjuk ezt? Milyen jeleket láthatunk ebben? Vagy milyen jelek jöhetnek figyelmeztetésül ezeknek a tényeknek az ismeretében?
Lehet, hogy a túl nagy jólét az oka, a túlságosan nagy gazdagság, de a kényelem is, meg a hagyományos keresztény értékek elhagyása. Tehát egyfajta fellazulás érezhető volt már 1980-tól a kinti katolikusok életében, tehát Ausztria, Németország, Svájc, Franciaország kezdett egy-két olyan protestáns beütés és hatás érvényesülni, hogy például elég, ha közgyónásban mondjuk, hogy bűnös vagyok és kész, nem kell személyes gyónást végezni, nem kell főgyónás. Ez nekem teljesen új volt, amikor kikerültem egy kicsit nyáron helyettesíteni Ausztriában, meg Svájcba, és ott mindig valahogy szóba került, és kérdőn szegezték rám a tekintetüket, hogy mi az nálad, mikor beszéltem arról, hogy a legtöbb időnk odahaza nekünk, abban a templomban, ahol én vagyok, a gyóntatással megy el. Gyóntatással? Hogy? Hát nátok még gyónnak? Igen, mondom, mert még bűnöket is követnek el. Hogyne. Tehát csak néztek rám, nem tudták elkezdeni, hogy igen, mondom, sorok állnak. És nem csak ünnepek előtt állnak a sorok, hanem bármelyik vasárnap, bármelyik ünnepnap, még mi hétköznap is néha van úgy, hogy minden nap gyóntatunk, ugye, reggel 3-4 órát, este 3-4 órát, hétköznap, vasárnap pedig minden misén gyóntatunk, és mégis alig elég az idő.
Mert és ahol, 3 pap is gyóntat.
Igen, és mellettem még 2 másik kolléga, tehát azért ez, hogy mondjam, azt jelzi, hogy az embereknek igenis van igényük arra, hogy tényleg letegyék a terheiket, mert hisznek abba, hogy tényleg a szentség ereje, a bűnbánat szentségének az ereje, a feloldozás adja meg a lelki békét és a tökéletes tiszta harmóniát, nem pedig az, hogy bevallom csak így magamba, hogy hát én bűnös vagyok, mint mondjuk hát a más vallásoknak a liturgiájában ez fellelhető.
Béla, hogyha mai idők felé fordulva, melyek azok a jelek, vagy kik azok a személyek, amelyekre úgy gondolja, hogy figyelnünk kell, különösen figyelnünk kell?
Én nagyon örülök, hogy abba az időbe élhetek, amikor itt volt köztünk Szent II. János Pál pápa, Szent Kalkuttai Teréz anya, Rozsé Sütz, vagy éppen Böjte Csaba szerzetes, vagy éppen Henri Bulád atya, aki most kapta meg nemrégen a magyar állampolgárságot. Ezek az emberek Istentől küldött személyek, akik önmagukban jelek. Észre kell vennünk, hogy fontos küldetésük van, és nem véletlenül kaptuk őket ajándékba Istentől, és azt akarják nekünk mondani, hogy mindenkinek van egy speciális dolga, feladata a Földön, ott, ahova az Isten helyezte, azon emberek között, abba a közösségbe, és ott kell kifejtenie azt, ami tőle telik. Az egyik ilyen, a másik olyan formában, de mindenkire szükség van. Jó, most ilyen nagy ágyúkat mondtam, tudom, de minden ember számít, a legegyszerűbb, a legkisebb is, sőt, néha attól többet lehet tanulni, mert a hitnek a világában, ugye Jézus tanításában mindig a legkisebbekre, az egyszerűekre kell odafigyelni, ahogyan az Ferenc pápa is gyakran kiemeli katekézisében, illetve beszédeiben.
Köszönjük szépen az interjút, és köszönjük, hogy itt volt Béla atya a Mária Rádió stúdiójában.
Én is köszönöm, hogy megoszthattam ezeket a gondolatokat a hallgatókkal. Kívánok mindenkinek további szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunkban Bárány Béla atyával, a páduai Szent Antal templom plébánosával Bíró Magda beszélgetett.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben,